2023. május 2-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Kereti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Joli Max Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén május 5-e és 7-e között szervezik Csíkszeredában a Borszereda Kárpát-medencei borszemlét. Bece Istvánnal, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökével beszélgetünk.
Itt van egy nagyon komoly magyar közösség, aki borfogyasztó, és ennek a közösségnek szeretnénk bemutatni a magyar borvidékeket, erről szól az esemény.
Egyre nagyobb a kereslet a helyi, hagyományos termékek iránt. Professzor dr. Gyurica Csabát, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát kérdezzük.
Az elmúlt időszakban fel is értékelődik a helyben előállított élelmiszer, hiszen járványidőszak lehet, háborús időszak lehet. Ezek a helyi élelmiszerek nagy biztonsággal rendelkezésre állnak.
Majd a május elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A Csikrákosi Szilas Gazda Egyesület próbál a tagság segítségére lenni, Antal Vilmos elnökkel készült interjúnk.
Akik többet tármálnak, azt a csarnokba hozzák, aki úgy érzi, hogy a tármálése nem elég arra, hogy a családi kasszát kiegészítse legalább 0 szoldóra, az inkább feldolgoz egy kicsit belőle, és úgy értékesít, mindenki próbál valahogy megélni.
Az erdővidéki juhtenyésztők és a juhászok között bizalmi kapcsolat alakult ki az elmúlt évek alatt. A bardóci Szabó Sándornál jártunk mikrofonunkkal.
Ezek minden faluban régi, megalapozott, megszokott juhászok. Fülében van vagy 6-7 esztenó, Bardócon is van 3.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Asszony kér belőle, félreáll a kontya tőle, bor, 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 de jó ez a kendi bor. Víz, 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 de jó ez a maros víz. Víz, 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 de jó ez a maros víz. Aranyhalak kúsznak benne, barna kislány, az ölemben víz, 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 de jó ez a maros víz. Aranyhalak kúsznak benne, barna kislány, az ölemben víz, 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 de jó ez a maros víz. Aranyhalak kúsznak benne, barna kislány, az ölemben víz, 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 de jó ez a maros víz.
Bece István, a Székely Gazdaszövetség Egyesületének elnöke.
Idén is megszervezik a Borszeredát, május 5-e és 7-e között. Milyen újdonságokkal várják a látogatókat?
Hát a legnagyobb újdonság az lesz, hogy próbáljuk a szakmai felét erősíteni, hisz különálló eseményként lesz a Borszereda megjelenítve. Múlt évben összevontuk a Csiki Majalissal, most egy teljesen külön hétvégét szántunk ennek az eseménynek, és hát a csíkszeredai Mikóvár besültvarában lesz gyakorlatilag is a környéken. Ugye itt a Kárpát-medencei magyar borászokat a Magyar Agrárminisztérium nagyon komolyan felkarolta, és a hagyományosan bor régiókat úgymond, és az ők fejlesztését elősegítendő elfogadták a Sanz Ferenc tervet, amely évente egy nagyon komoly támogatást ad a magyar borvidékeknek a fejlesztésére, és mi székelyföldiek, főleg itt a Hargita Kovász megye, azért nem egy bortermő vidék, de hát itt van egy nagyon komoly magyar közösség, aki borfogyasztó, és ennek a közösségnek szeretnénk bemutatni a magyar borvidékeket, erről szól az esemény. Minden borvidékről lesznek képviselők, Felvidékről, Horvátországból, Vajdaságból, illetve Majországról is több borvidékről, innen Erdélyből is, Partiumból, Maros megyéből, illetve hát Arad környékéről is, ugye Balagéza pincészete, illetve itt lesz Magyarországról Légli Otto, a Magyar Borhegyközségek Szövetségének az elnöke is. Külön borászata van, ebben az évben már találkoztunk vele. Itt volt a Ribon, Ribizdibor verseny bírálatán, diátadásán. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy mi itt Kárpát-medencében egymásra tudjunk számítani, egymást tudjuk erősíteni. Mi nem a távol maradt határon túli rokonok vagyunk, hanem partnerek szeretnénk lenni. Ilyen tekintetben pedig a magyar boroknak egy nagyon komoly piaca tud lenni Székelyföldön, és ennek egy nagyon komoly fóruma, úgymond lehetőség arra, hogy megismerni ezeket a borászatokat, az a borszeretet, tehát mindenkit szeretettel várunk május 5 és 7 között. Ugye 5-én pénteken délután 2 órakor fogunk nyitani, minden este, minden délután lesznek kulturális előadások is, egyrészt próbálunk népi kultúrát, de azért itt lesz Sárik Péter is, hisz jó barátunk, és gyakran visszajár az eseményünkre. Arra törekedtünk, hogy minőségi produkciókat próbáljunk hozni, illetve lesz finom ételital is, a székelyföldi sajtosokat is meghívtuk, és a borok mellé azért lehet a sajtokból is kóstolni. Bízom benne, hogy az időjárás is velünk fog tartani, és mindenkit várunk a csíkszeredai Mikovárba.
Szóba került a Ribon borverseny, ez a ribizli borokról szólott. A szőlőből készült borok mellett ribizliből készült borok is megtalálhatók lesznek a borszeredán?
A borversenynek a képviselőit mindenképpen nem meghívjuk, azért nincs akkora borkészítő kapacitás ribizli borba, hogy ez nagyon erősen itt meg tudjanak jelenni. Elsősorban ugye a szőlőborokra koncentrálunk, de mindenképpen a Ribon az jelen lesz, és egyáltalán szeretnénk ezt a mozgalmat erősíteni.
Szakmai előadások is lesznek?
Elsősorban mesterkúzusok, egy, ami biztos lesz, a Balaton környéki olasz Riesling boroknak a bemutatása, Légli Otto mester vállalt ezt a feladatot, de minden nap lesz mesterkúzus, és hát ezeket meghirdetjük, várjuk erre is a résztvevőket. Mikovár most 400 éves az idén, egy sor eseményben gazdag időszak fog következni, és hát ebben illeszkedik bár a borszereda is.
Most, hogy külön rendezvényként jelenik meg a borszereda, és nem a Csiki Majálissal közösen, mi lesz, hogyha családosok érkeznének erre a rendezvényre, a gyerekeket valamilyen módon le tudják foglalni, van erre lehetőség?
Mi tudjuk, hogy akkor vagyunk jól, és egy család akkor jó, hogyha az anyuka jól van, és az anyuka akkor van jól, hogyha tudja, hogy a gyerekei biztonságban vannak, és jól érzik magukat, ezért gondoltunk erre is, tehát külön lesz egy gyerekudvar a vár melletti téren, ahol légvár, meg mindenféle gyerekfoglalkoztatás lesz, hisz jó, hogy a családok együtt ki tudnak jönni, és mindenki maga szórakoztatására megkapja azt az eseményprogramot, úgyhogy egy ilyen komplex esemény sorozattal készülünk.
Az elmúlt 4 percben Bece Istvánt, a Székelygazda Szervezetek Egyesületének elnökét hallották, most Márkus Erzsébet énekel.
Mészáros, kinek neve Virág János. Kordóban, csizmolábában, sárga sarkantyú van rajta, összeveri legény módra hull a csokros tekű róla. Kapum előtt ne veregesd, víg szívemet ne kesergesd. Kapum előtt ne veregesd, víg szívemet ne kesergesd.
Hogy lehetne hatékonyabban elérni a szemléletváltást abban, hogy helyi terméket fogyasszunk, egészséges terméket fogyasszunk? Professzor dr. Gyurica Csaba, rektor úr.
Én azt hiszem, hogy ezen a területen nem állunk rosszul, mert népszerűek a helyi termékek. Az élelmiszer bizalmi termékké vált. A bizalomnak pedig alapja az, hogy ismerjük, tudjuk az élelmiszernek az útját. Minél rövidebb az útja, annál jobban ismert. Különösen ott helyben, ahol ismerik a termelőt, tudják, hogy milyen körülmények közül származik. Az egy nagyon fontos bizalmi faktor, tehát a helyi élelmiszereknek ez egy óriási előnye is. Az elmúlt időszakban fel is értékelődik a helyben előállított élelmiszer, hiszen járványidőszak lehet, háborús időszak lehet. Ezek a helyi élelmiszerek nagy biztonsággal rendelkezésre állnak. És ezeket az élelmiszereket, ha be lehet szerezni, akkor ez hosszú távon erősíti nem csak a helyi gazdaságot, hanem a bizalmat a helyiek részéről a termékek iránt. És ez egy olyan kör, amit ki lehet használni a későbbiekben, és hát a helyi gazdaság erősítése az egy olyan hozzáadott érték, hiszen helyben keletkezik az érték, helyben marad a megtermelt jövedelem, ami összességében a helyi gazdaság számára, a helyi emberek számára egy nyertes helyzetet, egy nyertes pozíciót jelent.
Amikor a járvány ideje alatt nem jött a külföldi áru, akkor ébredtünk fel, hogy itt mennyi finomság van körülöttünk, és milyen jók ezek a termékek. Miért kellene ilyen helyzetek, hogy ráébredjünk? Hát nagyszüleink még tudták, hogy amit helybe termelünk, vagy helybe terem, azért van, hogy a mi egészségünket szolgálja.
Igen, elkényelmesedett a világ. A városi átlagember számára természetes az, hogy a nagyáruházak polcain ott van a kenyér, ott van a zöldség, és igazából bele sem gondolnak abba, hogy az milyen utat jár be, mire oda kerülhessen, és egy sok hatás kell ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy ez egyáltalán nem természetes. És az, hogy az élelmiszer előállítás, a mezőgazdaság, a vidéki életforma bekerült a közgondolkodás fókuszába, az annak köszönhető sajnos, hogy több olyan traumán kellett átesnünk, mint amit az elmúlt időszakban a járványhelyzet, vagy a mostani háborús helyzet, ami az ellátási láncoknak a zavarát okozta, és ez valóban rá kell, hogy ébressze az embereket arra, hogy egy új világrendben át kell, hogy értékeljük a helyünket, át kell, hogy értékeljük az élelmiszerellátásnak is a jelentőségét, és a helyi élelmiszer előállításnak a jelentőségét. Ez kellett hozzá, mert több generáció nőtt föl úgy az elmúlt évtizedekben, hogy nem volt rákényszerülve arra, amit ön is említette, hogy ezt nagyanyáink meg szüleink tették, és ez most felértékelődőben van.
Az élelmiszerpazarlás is ennek köszönhető, mert én nem hallottam még a változás előtt, hogy valaki is eldobott volna ételt. Ami megmaradt, megették az állatok, vagy hasznosították. Most azért, hogy kipróbáljunk minden külföldi terméket, és akkor összevásárolunk mindent, és nem tudjuk elfogyasztani, vagy hogy alakulhatott ez ki?
Ez a fejlett világ egyik nagy problémája, hogy hozzávetőlegesen becslések vannak erre vonatkozóan, hogy a felhasznált az eladott élelmiszer 30%-a kukában végzi. Ez egy elképesztően rossz arány. Megindultak ezzel kapcsolatban már azok a változtatási szándékok, javaslatok, amelyek csökkentik. Azt gondolom, az élet ezt megint csak meg fogja oldani, hiszen valóban egy átalakuló világrendbe kell, hogy belecsöppenjünk. Ez érzékelhető egész Európában, meg talán az egész világban. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ebben a tekintetben kell, hogy legyen változás, hiszen világszerte nő a népesség. Egyre kisebb az a terület, ahol elő tudjuk állítani az élelmiszert. Az nem megy, hogy mindeközben az élelmiszer 30%-át viszont a kukába dobjuk, és hulladékként kellene ártalmatlanítani. Tehát ezen a területen is nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Én úgy látom, hogy ez a folyamat elindul, de nyilván idő kell ahhoz, hogy az átlag ember fejében is tudatosuljon, hogy egyén szintjén kell megtenni ehhez a szükséges lépéseket, és nem az államtól, nem a kormányzattól kell várni az intézkedéseket, egyéni szinten kell nagyon komoly szemléletváltásnak, szemléletváltozásnak bekövetkeznie.
Nincsen baj a szabályozásokkal is, mert amikor én azt hallottam, hogy az uborka milyen görbe kell legyen, vagy nem tudom én, mekkora kell legyen a sárgarépa, akkor ezek a szabályozások nem oda vezetnek, hogy akkor azokat eldobjuk, mert hát ugyebár nem felel meg a szabványnak.
Az elmúlt évtizedekben egy elkényelmesedett világban éltünk. Nyilvánvalóan a szabályozás is ennek megfelelően alakult. Én azt látom, hogy ha most a következő uniós költségvetési időszaknak a forrás felhasználását nézzük, a zöld gondolatvilágnak a megjelenítését nézzük, már most átértékelésre kerül, még mielőtt bevezetésre került volna. Hiszen az mégsem működik, hogy miközben az egész világban ellátási láncok borulnak föl, mindeközben a zöld gondolat jegyében az unió arra akarja sarkalni a termelőket, hogy kevesebb élelmiszert vagy élelmiszer alapanyagot állítsanak elő helyben. Helyben alatt most az Európai Uniót értem. Tehát nyilvánvalóan itt egy nagyon komoly, nagyon gyors, radikális szemléletváltozásnak kell bekövetkeznie, támogatás politikai oldalról is, ahhoz, hogy utána el tudjuk várni azt, hogy az egyén szintén is megjelenjen ez a gondolkodásmód.
Professzor dr. Gyurica Csabát, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát kérdeztük. Szükség van az összefogásra, hogy könnyebben lehessen venni az akadályokat. Egy tartós, jó viszony csak bizalmi alapon működhet. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bambó Gábor és népi zenekara muzsikált, a következő percekben néhány május elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almafáknál sziromhulás után közvetlenül a lisztharmat, a varasodás, valamint az alma gyümölcsdarázs és a hernyó állapotban átelelt sodromolyok ellen kell védekeznünk. A lisztharmat elsődleges fertőzése most a kis gyümölcskezdemény héját, másodlagos fertőzése a lombot fenyegeti. Az alma gyümölcsdarázs nőstényei már az alma virágzásának ideje alatt besülyeztették tojásaikat a csészecimpák tövéhez. A sziromhullás után egy-két nappal végrehajtott permetezéssel a tojásból kikelő fiatal lárvákat pusztítjuk el. A sodromolyok hernyói bábozás előtt állnak, fenoxikarbal most érdemes ellenük védekezni. A lombosfa fehér moly még rajzik, de nőstényei már lerakják tojásaik zömét. Az előbbi permetezés ellenük is hatásos. A két gombás betegség elleni védekezést a szisztemikus blokk készítményeivel és az alma gyümölcsdarázs elleni rovarölőszer kombinálásával oldjuk meg. Ne felejtsük el a rajzó sodromolyok előrejelzésére és összegyűjtésére is alkalmas feromoncsapdákat és illatcsapdákat kihelyezni. Az állati károsítónak számító baktériumos tüzelhalás korokozója már megjelent alma termésű gyümölcsfáinkon. Ezért igen fontos esetleges újabb megjelenésének felderítése. Ilyenkor a megbarnult, megfeketedett, a fámaradt virágzat jól jelzi a betegség megjelenését. Később a hajtásnövekedés intenzív szakaszában a hajtások pásztorbotszerű visszahajlását, a levelek feketés-barnás elszíneződését, elhalását észleljük. A fertőzött, elpusztult virágok, levelek nem hullanak le. Az őszibarackosokban most csak gombaölőszerrel kell a két fő korokozó, a levélfodrosodás és a lisztharmat növekvő fertőzési veszélye miatt permeteznünk. Erre a célra kombinált hatású vagy kaptán ditianon hatóanyagú szerhez adott lisztharmat elleni készítményt alkalmazzunk. A permetezés egyébként a többi gombás betegség ellen is hatásos. Érdemes egy mechanikai védekezési eljárást is beiktatnunk. A levélfodrosodás fertőzésének tüneteit mutató megvastagodott, torzult, sárgászöldre vagy vörösre színeződött leveleket kell leszednünk és elégetnünk. Ugyanígy vágjuk le és semmisítsük meg a szövődarazsak lárvái által összehúzott és károsított leveleket, hajtás végeket is. Általában mindenütt megkezdődött a cseresznyeléj rajzása, a rajzás megindulását ragacsos, sárga színcsapda segítségével állapítjuk meg. A soron következő védekezések menete cseresznyén egészen a szüretig, a lárvák kártétele ellen irányuljon. Nem feledkezhetünk meg közben a korokozók elleni védekezésről sem, mert a levéllyukacsosodás, a levélfoltosságok, valamint a monilínia fertőzése most is veszélyes. A levéltetű fertőzés esetén rovarölőszerként a diazinon hatóanyagú készítményt válasszuk, mert ez ellenük is hatásos. A május végén szüretelésre kerülő cseresznyefákat már csak a maximum 14 nap várakozási idejű szerekkel védjük. Egy-két fa esetén nagy mértékben csökkenthetjük a cseresznyelegyek számát a sárga fogólapok kihelyezésével. Ebben az esetben a fogólapokat nem csak a rajzás megfigyelésre, hanem védekezésre is használjuk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A tojásokat mindig mossuk meg felhasználás előtt, számtalan korokozó tapad meg rajta, amelyek óhatatlanul az ételbe kerülhetnek. A hűtőt langyos ecetes vízzel mossuk át olvasztáskor, fertőtlenít és a kellemetlen szagokat is eltünteti. Használat előtt a citromot görgessük meg egy kicsit az asztal lapján, így lédúsabb lesz. Ha csak pár csepet akarunk felhasználni, megmosása után szórjunk bele kötőtűt, úgy nyomjuk ki a levét, a maradékot csavarjuk alufóliába. Lágy sajtot könnyebben tudunk reszelni, ha rövid időre betesszük a fagyasztóba. A tojás főzővizébe pár csepp ecetet tegyünk, így, ha felreped a tojás, nem folyik ki.
Csáci halasztó, halasztó, belejöstem lovasztó, kocsisztó. Édes rózsám, kivesz ki, hely, de kivesz ki, sajna levégen gömölt valaki. Édes rózsám, kivesz ki, hely, de kivesz ki, sajna levégen gömölt valaki. Csácsi halastó, halastó, belejöstem lovastó, kocsistó. Édes rózsám, kivesz ki, hely, de kivesz ki, sajna levégen gömölt valaki. Édes rózsám, kivesz ki, hely, de kivesz ki, sajna levégen gömölt valaki.
Antal Vilmos vagyok, Csikraalkosi lakós, a Szilosi Gazda Egyesületnek az elnöke, gazdalkodó, családi gazdaságot tartunk.
Honnan jön ez a Szilas? Mi adta a nevét az egyesületnek?
Nagyon sokat gondolkoztunk, már van még egy egyesület, ugye az a közbirtokosság, amelynek elég hosszú neve van, Csikraalkosi Pogányvár a neve, és gondolkoztunk, hogy legyen egy rövidebb, valósabb dűlőnév, ami a hájban van. Rákosnak van egy szilos nevezetű dűlője, legértetéssel hasznosítsák a gazdák, és ennek a neve.
Mikor alakultak meg, és mi adta az ötletet?
Hát egy adott pillanatban a tájnak a felvásárlása gondot jelentett. Hova tovább nyomták le a tejárat, ez folytonos más különben. A tájtármal is nagyon csökkent, mert hova tovább kevesebbet adtak érte. A legelők gyengébben voltak hasznosítva, ott is begyűrűzött a probléma. Gondolkoztunk, hogy csak valahogy ezt meg kell oldani, mert a falunak évezredeken keresztül ez a lételeme a gazdálkodás. És hogy a legelők nem egyenek karba, hát előre helyzetet kell teremteni, hogy legyen kedve mindenkinek gazdálkodni. Hát az első lépés az út, hogy valahogy a csarnokot tudjuk megszervezni, és ez mellé kellett az egyesület. Ezt a formát választottuk. Elég hosszú töprengés volt, amíg oda kerültünk, mert ez a székely nép, ez itt a kollektívnek az utóhatása miatt nem erős akar együtt dolgozni.
Sokan pályázni sem akarnak, épp amiatt, hogy ne mondják már meg apám nekem, hogy mit csináljak a pénzemmel, de azért valamikor muszáj társulni, vagy muszáj összefogni, ha akarom, ha nem, mert csak így lehet egyről kettőre lépni. Lehet, hogy háromra már nem, de azért legalább egy fél lépést lépjünk előre.
Hát így van, ahogy tetszik hangsúlyozni, hogy egyről kettőre esetleg lehet lépni, de háromra nagyot ugrani nem lehet, ha már mindenkinek az az alma egyéniként is, hogy minél többet kihozzon abból a gazdaságból, amit örökölt, amilyen van. De muszájból jött létre. Azok a gazdák, akiknek több tehénje volt, és tovább akart dolgozni ezzel, mert birtok is jött ugye vele, és hogy mindent ne adjanak fel, kinek jobb volt a lehetősége, azok társultak. Hát 13-14-en kezdtük, ebből már leépültek. Az erős maga olyan 6-7 gazda.
Újak jönnek?
Hát most van az a hullám, hogy hova tovább többen mennek külföldre, és azok, akik már olyan 5-6 éve dolgoznak külföldön, fiatalok, azokból vettem észre, hogy mintha akarnának. De tőkeigényes dolog ez a gazdálkodás, szarvas marhatartás, úgyhogy gondolom kis léptekkel csak lesz valami belőle.
Hogy mekkora a létszám a szarvasmarháknál itt Rákoson? Csökkenőben van azóta, mióta van az egyesület, vagy most már, mivel van egyesület, van, aki még vesz is, és többet tart?
Átalakulóban van az egész tenyésztésnek a szerkezete. Ugye ezelőtt nem volt nagy dolog, hogy valaki ért a tehénhez, vagy ért az állathoz. Most oda kerültünk, hogy hova tovább, kevesebben értnek, és az egyesület, amióta megvan, egy darabig a létszám csökkent az első 2-3 évben, és egy 3-4 éve intenzívebben kezdett növekedni.
Más fajtájú teheneket vettek, vagy miért?
Voltak gazdag, akik be tudtak állni a tájkontrollba, hogy meglett az egyesület, megteremtődött az, hogy biztos a tejet elviszik. A tájkontrollba is bekezdtek állni, és piros torka tehenet tenyészt itt a nagy része, és azt szaporítsák.
Nem lenne jobb, hogyha feldolgoznák ezt a tejmennyiséget? Tudom most az a válasz, hogy hát annyit azért minden nap nem tudunk feldolgozni, vagy ha feldolgozunk, nem tudjuk eladni, de van erre ellenpélda is, hogyha valaki nekivág és jól csinálja a dolgát, akkor a jó terméknek mindig van piaca. Ha nem adja el friss sajtként, eladja majd érlelt sajtként, vagy valamilyen módszert csak találnának rá.
Igen, itt a feldolgozás felé, akinek van egy kicsi hozzáértése, egy kicsi kedve, az működik kicsibe. Jó, magam is dolgozok fel, többet is feldolgoznak, hogyha volna fizikai idő, és még egy kolléga nekifogott feleségével együtt tájtermékeket előállít, a sajtféléket készítenek. Sokkal jövedelmezőbb, csak az ember hiány, a rengeteg munka nyáron, takarmánykészítés. Télen volna idő, de valahogy ez a termelés az úgy volna jó, hogyha folytonos lenne. Most pedig az egyesületen belül is gondolkoztunk ezen, hogy fel kellene dolgozni, jobban járnak mindenféleképpen, csak ott is rengeteg akadálya van, egyszer a tőkehiány, ugye mindenki gazda meg akarja kapni a maximális értéket a teje után. Érthető, de ha előrelépést akarunk, akkor áldozni kell. Na, erre nem mindenki hajlandó. Akkor inkább így mindenki a saját útját járja, akik többet termelnek, azt a csarnokba hozzák, aki úgy érzi, hogy a termelése nem elég arra, hogy a családi kasszát kiegészítse legalább 0 szaldóra, az inkább feldolgoz egy kicsit belőle, és úgy értékesít, mindenki próbál valahogy megélni. Biztos, hogy jobb volna egyesület kereti belül pályázatoknak a segítségével egy feldolgozót, vagy legalább a tájnak a pasztorizálását és csomagolását megoldani, és úgy értékesíteni, de még ez a jövő zené.
Hol romlott el valami? Mert még mondjuk 30 évvel ezelőtt még olyan természetes volt, hogy ha volt 2 tehene apámnak, akkor én is segítettem, és nagy valószínűséggel én vittem tovább. Igen, rövid idő alatt akarunk meggazdagodni, vagy már nem szeretünk dolgozni, csak meggazdagodni, vagy mi romlott meg, hogy ide került mindenki? Tehát nem csak a gazdálkodók, hanem vállalkozók is azt mondják, hogy nincsen munkaerő, sehol nincs munkaerő, de mindenki jól él, vagy legalábbis szeretne.
Én úgy szoktam mondani, hogy a gazdálkodó ember a leghívőbb ember. Hiszi azt, hogyha ősszel állvati a gabonáját, nyáron majd lesz valami belőle. Na de a sors, ugye, a fiatalságnak, vagy akinek nem volt úgy földje, megélhetőség, kilehetősége ebből a földből, az mindenki elment külföldre, gyorsabban kapnak pénzt.
De ott sincsen kolbászból a kerítés, ott is kell dolgozni.
Három hónapot dolgozik, és megvan egy 6 hónapi fizetése. És mert 3 hónapot dolgozik, újra megvan. Többet tud megmutatni, mint itt. Ez a gazdálkodás, ez olyan, hogy sokszor mínuszban is van. Jó, amikor kap az ember, akkor kap, akkor valamit meg tud valósítani, de nem mindig jön össze. És akkor az nem stabil. Jobban szeretik a stabil. Megmondják, hogy mit kell csinálni, megcsináltam, pénzemet megkaptam, nyugodt vagyok. A gazdálkodásban ez nem mondható, hogy ez így van.
Hát de ez önnek sincsen így, hogy egyből meggazdagodik, de mégis csinálja. Hát könnyes lett a szemem, amikor ezt megkérdeztem.
Hát igen, mert szeret is kell. Hiába, hogy van az embernek tanult mestersége, ez az, de ha 3 napot ma nem még oda, akkor macerál.
Meddig lehet ezt csinálni, hogy egyesületet is vezetünk, gazdálkodunk is, közben még minden egyébben foglalkozunk, mert gondolom önnek is a 24 óra az 24 óra.
Hát 24 jó volna, hogyha 25, 26, 28 volna, tehát 24-ben, amit belépréselünk, azzal meg kell elégedjünk. Önkontrollra nagyon megtanítsa az embert a gazdálkodás, hogy ne akarjunk többet, mint amennyit a Jóisten segítségével meg tudunk csinálni. Hiába várjuk azt, hogy több legyen, mert akkor úgy lesz. Van álhullás, van ez, van az. De rossz után jól jön.
Mekkora a gazdasága, a magángazdasága?
Most jelenleg 14 darab fejős tehám van, vagy 12 darab növendék, amit alig várok, hogy beállítsam fájni, mert 2-3 évvel nyereséget nem termeltünk. Ugye a mellékmunkám pótolja ezt a kieséseket. Elég fárasztó, amikor ilyen nagy növendék állományjal. Csak fel kellett újítani az állományt. És azzal próbálkozunk, ahol 14 fáj, és úgy szeretném, hogyha legyen egy 20-25, és egy olyan 6-7 növendék csak, esetleg a családnak 3-4 bágnyivalót tartani, mert hál' Istennek népes családunk van, és mindenki szereti a jót. Együnk azt, amit termelünk, ne a vódba menjünk.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
22 hektár van összesen, 22-25. Ez változik mikor, hogy még valakinek be kell segíteni, azt mondja, kaszáld meg ezt, vagy azt a földet műváld meg. De általában ez a nagyságrend. A nyári legeltetés az ugye a közbirtokosság területén van, azt nem lehet ide számítani. 20-22 hektárt dolgozunk meg, egyedül mondani. Jó, a felesége, mikor melyik tud, akkor jönnek segíteni.
Minden gépe megvan, vagy azért kell társuljon a haverrel, szomszéddal, rokonnal?
Általában mindenki, aki ezzel foglalkozik itt a falu viszonylatban, igyekezik, hogy a saját gépparkja meglegyen, ami olyan nehezebb, rázósabb munka alatt azt tudja elvégezni, ne kell másra várni, de kerül, mikor más is belépik segíteni, hogyha olyan időjárásra vagy. Így ezzel nincsen gond, így falu szinten már megoldjuk.
A mellékmunka az mi?
Ez a gazdálkodás, az örökölt mesterség, úgy szoktam mondani is, a mellékmunka közgazdász vagyok. Kicsit hasonlít. Hát én a fiatalokat bíztatom inkább már lassan. 50 után már a remény egy kicsit olyan másabb, de még mindig vannak tárvák, de jönnének a fiatalok.
Antal Vilmos, a Csikrákosi Szilas Gazda Egyesület elnöke válaszolt kérdéseinkre, most Bencédi Piroska énekel.
A fa levél, ne menj arra, barna legény, a szerelem majd elér. Csipkákra rászállott egy hús, gerlice madár, engem hideget, szakítsátok, ha tudjátok rám a csillagos eget. A bardóci nagy kocsmába, mint csak rólam beszélnek. Jó híremet, rossz híremet, eleresztik a szélnek. De jó híremet, rossz híremet, engedjétek a szélnek az útjára. Te meg babám, ne hallgass rá senkinek a szavára. De jó híremet, rossz híremet, engedjétek a szélnek az útjára. Te meg babám, ne hallgass rá senkinek a szavára.
Szabó Sándor vagyok Bardocról, 63 éves, nyugdíjas.
Mivel telnek a mindennapok?
Segítkezek a fiamnak, van egy pár darab juhunk, fát vágok, tüzelek.
a juhok még bent vannak, vagy készülnek kihajtani?
Már a Mike-nek a baranyukot levágtuk, elvittük a seregbe. Mike-nek kicsi baranya van, azok még idehozó vannak. De a szélre mind elvívődnek a seregbe, nyári szállásra.
Ez messze van Bardoctól?
Nincsen. A legelő olyan 10 kilométerre van, a nyári legelő.
Juhász lehet találni? Van ahova bérbe adni ezeket az állatokat? Mert legtöbb településen ilyenkor mindig probléma, hogy ki fog felügyelni rájuk.
Ezek minden faluban régi, megalapozott, megszokott juhászok. Fülében van vagy 6-7 esztenó, Bardocon is van 3, a szomszéd falukban is mindenütt van esztenó. Úgyhogy ezek már régi juhászok, és megvan mindegyik gazdának a juhásza, hova évet hosszú során mind oda csapjuk. A miénkek ezek már 10 évnél több, hogy ebben a seregben vannak mindig.
Hát akkor azt jelenti, hogy kialakult egy bizalmi viszony a juhász és a gazda között, hogyha ennyi év után is még rábízza az állatokat.
Igen, már például a Mike-eknél a miénkek vannak jelen pillanatban is. Nem volt soha probléma az, hogy elveszett, ha véletlenül elveszett, mindig mást adott érte. Ha farkas elvitte, akkor is mást adott, úgyhogy ilyen problémánk nem volt nekünk ezzel a juhásszal.
Itt vannak jó legelők? Van, ahol legeltessék a juhokat?
Van. Sok legelő van fenn az erdőn, egészen a homorúdalmási közbirtokosság határaig, a szaldobosi határig rengeteg legelő van, úgyhogy elég az állatainknak. Vannak tehéncsordák is, mindegyiknek elég a legelő terület.
Önök szarvasmarhát tartanak?
Nem, csak juhokot tartunk, mert annak könnyebb. Egyszer vagy kétszer kell kitakarítani a trágyát alul, de a szarvasmarhánál ott kell hallani, takarítani ki az aját, hogy ne legyen gané is az oldala, mert jelen pillanatban hazajáró csorda nincsen. Kevés lett az állat, és így hazajáró csorda nincsen. Csak vannak ezek a farmer gazdák, vannak vagy 5-ön itt Bardocon, és azoknak van 50-60 darab tehén.
Az emberek mondanak is le az állatokról, ezért csökkent a létszám.
Igen, mert a táját olcsón fizetik, és lemondtak. Még 4-5 évvel ezelőtt olyan 110-120 tájén járt ki a csordába. Most fogadtak egyet, de havi 110 lejét őrizi, mert kevés van, vagy 35 darab tájén van csak a faluban.
Itt amúgy sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, vagy azért közel van Barót, és sokan oda járnak dolgozni, vagy elvonza más településőket?
Elvonzos, el vannak menve külföldre is sokan, és ezek a farmer gazdák, ezek a szarvasmarhatartó gazdák bérbe vették, és felvásárolták a földeket. Úgyhogy kihasználatlan föld nincsen, de ezek a farmer gazdák tartják a kezükbe a legnagyobb területeket, mert nekik szükség van ugye 50-60 tájén. Ennek a kitalálésére tartására rengeteg takarmány kell, rengeteg siló kell, azon kívül szálas takarmány, abrak, minden.
Önök bővítésben gondolkodtak? Vagy ez éppen elég a családnak az erejének?
Hát elég, mert több is volt nekünk is, de a fiam egyedül, mert én most már ugye nyugdíjas vagyok, és betegeskedem is közben-közben, úgyhogy bővítésre nem számítottunk gondolni. Neki volt egy munkahelye, az megszűnt volt egy vágóhíd barátom, és ott volt alkalmazva. Most ő is a gazdasággal van traktora neki, körkaszagép, összeverhető, pré is, egy kicsi elkámát, kicsi traktor, egy fiat traktorunk van. Mert az én szakmám állategészségügy is, az övé is az, ő is azt végezte. És a Vágóhídon trikineloszkópa vizsgálatot végezte, de beállott a vonalba, és megtanulta a vágást, nyúzást, mindent, és rengeteg disznót, marhat, borjút, mindent vág, és azzal foglalkozik.
Akkor azt jelenti, hogy van jövője ennek.
Igen, télen-nyáron van munkahelye neki. És én a nyugdíjamból, hál' Istennek, elég jól áll vagyok.
Szabó Sándor bardoci gazdálkodóval beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Madaras Gábor énekel.
Good. anyának hadd fájjon, a jányok után ne járjon. Úgy kell a kutyának hadd fájjon, a lányok után ne járjon. Úgy kell a kutyának hadd fájjon, a jányok után ne járjon. Megiszaponozom a folyóba, kezit lábát mossa, megiszaponozom a folyóba. Elvitte a víz a szappant, utána mászott a kapban, de míg a kapban mászott a szappan, elázott a folyóba. Míg a kapban mászott a szappan, elázott a folyóba. Míg a kapban mászott a szappan, elázott a folyóba. De míg a kapban mászott a szappan, elázott a folyóba.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Szávai Ibolyát hallgattuk, jövő kedden itt a Gazda Életben, többek között a csíkszentmártoni Vitos Fodor István Kürtös Kalácsossal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Kolozsvárról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkrákosról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
szaludt a fecske madár a vasútra. Jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőn fog a gyenge szívet fájni. Csak az esik nékem olyan keservesen, büszkén jár előttem a régi kedvesem. Olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint ha a szeretője soha se is lettem volna. Olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint ha a szeretője soha se is lettem volna.
Széjes Sándort hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkban. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Maros Művész Együttes korondibájával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.